Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A hangulatzavarok fő tüneti képe a hangulat tartós eltolódása valamely szélső irányba, az érzelmek feletti kontroll csökken, melyet a környezeti tényezők nem, vagy szinte alig tudnak befolyásolni. Sarkadi Bálint meglátása szerint ez az állapot együtt jár a viselkedés, az érzelmi reakciók, a gondolkodás és a vegetatív funkciók változásával, ugyanakkor gyakran károsodhat a fizikai és a szellemi teljesítmény, valamint negatív hatással lehet a szociális kapcsolatokra is. Témánk a hangulatzavarok pszichológiai tényezői. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Bak Miklósi Kinga, pszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanárt, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetőjét. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a rádiónk 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek.
Mai témánk tehát a hangulatzavarok pszichológiai tényezői. Kinga, pontosan mi is a hangulatzavar? Hát javasoljuk, hogy ha lehet, akkor kezdjünk ezzel az egyszerűnek tűnő kérdéssel. Kezdjük ezzel tehát a mai összhangot.
Hát én egy körrel előrébb kezdem, ott kezdem, hogy miért is fontos erről a témáról beszélni, most így november közepén vége fele. Egy kisebb kutatást, kísérletet végeztem az utóbbi napokban, mióta tudom, hogy ide jövök, és persze, hát pszichológus vagyok, bele-bele kérdezek, hogy hogy vagy, és gyakran hallom azt, hogy én olyan depressziós vagyok, és nagyokat mosolygok, mert ugye gyakran összemossuk a lehangoltságot, a szomorúságot, levertséget, a súlyosabb fogalmakkal. Ez amúgy jellemző, hogy a pszichológiában használatos fogalmakat a hétköznapokban másképp használnak, és nem feltétlenül jelent a levertség depressziót, de erről gondolom egy kicsit később fogunk beszélni. Ami pedig a felvezetést illeti, ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, ugyanis a hangulatzavarok nem elszigetelten, csak a hangulatok kontextusában kell értelni és értelmezni, hanem ennek mindenre, egyértelműen mindenre van hatása és kihatása, úgy a fiziológiai funkciónkra, mint a társas kapcsolatainkra, a jólétünkre, egészségünkre. Hát, hogyha erről beszélünk, akkor mindenről, egy kicsit mindenről kell beszélni, és talán erről is fogunk ma szerintem egy kicsit terjedelmesebben.
Köszönjük a kiegészítést. Kinga, milyen típusai vannak a hangulatzavaroknak, és egyáltalán hogyan különböztethetjük meg őket egymástól?
Igen, hogyha hangulatzavarokban gondolkodunk, akkor arra kell gondolnunk, hogy az alaphangulatunk és az érzelmi állapotunk megváltozik, és zavar esetén, amúgy megváltozik egy nap során nagyon sok helyzetben, mert ha valami történik velünk, az valamilyen hangulattal jár, valamilyen hangulatot vált ki belőlünk, tehát hangulatváltások mindenképpen, váltások sorozatában élünk, és ez mindenképpen jelen van az életünkben. Amikor zavarról beszélünk, akkor arra kell gondolnunk, hogy ez az alaphangulat ideiglenesen vagy tartósan megváltozik, és ez független a külvilág eseményeitől, és nagyon sok esetben szorongást is okozhat. De amennyiben a típusok a kérdés, akkor nagyon sok típusa van. Én néhányat fogok felsorolni, azokat, amelyeket leginkább használjuk, amelyek leginkább előfordulnak a hétköznapjainkban, és akkor a legelső, amit már említettem is, a depresszió, ami egy hosszú ideig tartó levertség, szomorúság, esetenként érdekvesztés, energiavesztességgel jár. Járulékos tünetként gyakran felütti a fejét az alacsony önértékelés. Ezeknek nem csak a személyre vannak hatással, hanem kiterjednek természetesen a szociális kapcsolataira, társas kapcsolatokat is, és mindennapi tevékenységeket is befolyásolják. A felvezetőben novembert említettem, és novemberben szezonális érzelmi zavart szoktunk konstatálni. Ebben a sötétebb átmeneti időszakban, a téli hónapokban jelentkezik ez a levertség, ez az energiavesztesség, ami nem tart túl sokáig, de mindenképpen megnyomhatja a hangulatunkat, és ez egy ilyen kollektív lehangoltságot is eredményezhet, tehát hogy több ember, akár kis közösségek, nagy közösség esetén is érzékelhetjük, hogy van egy nyomasztóbb hangulat a levegőben. Hogy egy kicsit színezzük a dolgot, és elvigyük más irányban, premenstruációs diszforiás zavarról is beszélünk, ami a menstruáció előtti 7-10 nappal kezdődik. Ilyenkor mondják a nőkre, hogy hisztisebbek, és ez valóban így van, vagy így lehet. Hátterében hormonális változások állnak, ugyanez van a menopauza környékén is. Tünetei szerintem a sokat tapasztalt dű, szorongás, depresszív hangulat, vagy akár álmatlanság. Ezt nem minden nő éli meg így, nagyon sok nő így éli meg, és persze ennek a hatása a környezetre is kiterjed. Hogy komolyabb vagy pszichiátriai értelemben mélyebb vizekre emez. Ott van a bipoláris hangulat zavar, ami már diagnosztizált probléma, ügy. Ez ingadozást jelent a depressziós és mániás, tehát a levert, lehangolt és mániás epizódok, időszakok között. A felfokozott, energiadús, akár impulzív, kirobbanó, örömteli állapotokból a levertségig, az energiavesztességig, lehangoltságig, fásultságig akár terjedhet ez a skála, és beszélhetünk súlyos affektív zavarról is, súlyos depresszióról, súlyos bipolaritásról. Egyértelműen itt pszichiáter, pszichológus és sok esetben, és minden esetben környezet, család támogatására van szükség.
Ha már szó volt a típusokról, akkor érdekel bennünket az is, hogy mert hiszen minden valamiből kialakul, és mindent talán meg lehet előzni, de melyek a leggyakoribb, és most akkor a tünetekre gondolok, beszéljünk ezekről is, amelyek már nagyon hamar arra mutatnak, hogy a hangulatzavarok kialakulhatnak.
Leggyakrabban nem csak tünetekről, hanem tünet együttesekről beszélhetünk, és én felsorolok néhány tünetet. Nem csak az egyikben kell gondolkodni, hanem valahogy ezek egyvelegében, együttesében színezik egymást. Tünete szokott lenni egyfajta levertség, szomorúság, érdeklődés elvesztése, örömtelenség, energiátlanság. Hangulatzavarok esetén ugye a másik véglet is jellemző lehet, ezt már említettem. Ami nagyon fontos, hogy megváltoznak a fiziológiai funkcióink a legtöbb esetben, vagy az esetek döntő többségében. Magyarul ez azt jelenti, hogy megváltozhatnak az alvási szokásaink, kevesebbet vagy sokkal többet alszunk. Megváltozhatnak az étkezési szokásaink, kevesebbet vagy sokkal többet eszünk, iszunk, a társas kapcsolatok, a mindennapi életvezetésben is lehet ez a fajta polaritás, hogy vagy nagyon keveset, vagy nagyon sokat. Koncentrációs nehézségek is felléphetnek, ez egy elég tipikus tünet. Önértékelési problémák, mindkét, akár a felfokozottság, akár a levertség tengein gondolkodunk, az önértékeléssel kapcsolatos ügyek, problémák felütik a fejüket. A depresszív, a lehangoltabb hangulatok esetén gyakran látjuk azt, hogy lelassul a gondolkodás is, lelassul a beszéd is, olyan nehezebben indul az ember, nehezebben érti, visszakérdez, többször kérdez vissza. Ez is egy tipikus tünet lehet. A szorongás az egy állandó ügy. Ott van, mert hogy az ember konstatálja, hogy valami nincs rendben, nem úgy funkcionál, mint addig, ez is szorongathatja, miközben a megváltozott, akár az megváltozott fiziológiai állapot is kiválthat egy szorongást. Öngyilkossági gondolatok jelenhetnek meg, és persze a felfokozott spektrumban mindezeknek az ellentéte. Tehát, hogy mindenképpen az egyensúlyból való kibillenéssel jár valamilyen irányba, és ez befolyásolja, áthatja a mindenfajta funkciónkat, kapcsolatainkat, kapcsolódásainkat, létezésünket, gondolkodásunkat, beszédünket, érzelmi állapotunkat sorolhatnám.
Tehát a mai beszélgetésünkben már terítékre került a depresszió, a bipoláris zavar, de milyen különbségek vannak, tehát a depresszió, a bipoláris zavarok és egyéb hangulatzavarok között?
Minden esetben, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, főleg a mai világban, hogy az ember ne önmagát diagnosztizálja, meg ne is e rádió műsor alapján diagnosztizálja önmagát. Még a Google, az okos Google se segítsen ebben minket. Fontos lenne a szakember diagnózisa. Én itt elsősorban pszichiáterre gondolok, és természetesen a mi asztalunkon, a pszichológusok asztalán is van mindez. A kérdés nem ez volt, csak hogy ez egy szívfájdalmam, hogy az emberek nagyon hamar és nem túl óvatosan elkezdik magukat diagnosztizálni és behelyezkedni egy kategóriába, egy diagnózis kategóriába, ami elsősorban az egyénnek nem tesz jót. Tehát, hogy ettől óvakodjunk, nem csak ilyen problémák esetében, hanem úgy gondolom, hogy minden egészségügyi gond esetén jó, hogyha szakemberre bízzuk a diagnózist. A depresszió és a bipolaritás között az alapvető különbség az, hogy a depresszió lehangoltságot, lelassulást, egyfajta csőlátást is jelent, sötét értelemben csőlátást jelent, és sorolhatnám, hogy mi mindennel jár, és hogyha gondolod, akkor erre vissza is térhetünk. Bipolaritás esetén viszont, ahogy a nevében is benne van, két pólus között ingadozik az egyén, a lelassulás, az elcsendesedés, a szomorúság, a levertség, a kilátástalanság, elmet kilátástalanság, reményvesztettség állapotából hetek, hónapok alatt átmehet a másik végletbe, a felfokozottság, a totál optimizmus, a totál derű, a abba az euforisztikus állapotba, ami nem a realitás talaján fekszik, nyugszik, és ez mindenki, vagy a környezet számára különösen érzékelhető. Tehát az az egyén, aki nem szállt ki az ágyból, sötéten látott mindent, lesötétítette a szobáját, alig evett, alig ivott, alig mosakodott, alig elégítette ki elsődleges funkcióit, nem volt kapcsolatban emberekkel, kerülte a társaságot, stb. Ez az ember át tud menni, képes átmenni a másik végletbe, hogy a legnagyobb bulis a legtöbb helyen megtalálható, mindenkivel barátkozik, eszik-iszik, mulatozik, jó kedve van, felpörgött, felfokozott, alig alszik, mert habzsolja az életet. Azt hiszem, elég érzékletes volt a példám.
Próbáljuk meg elmondani azt is, hogy milyen életkorban a legjellemzőbbek a hangulatzavarok, és de miért érinthetik másképp a fiatalokat, a felnőtteket, vagy éppen az időseket?
Minden életkorban ez más. Az egy teljesen... Tehát ez egy illúzió, hogy csak felnőtt korban vannak pszichés problémák, vagy pszichológiai, ilyen jellegű pszichológiai gondok. Egy-négy osztályban, tehát kisiskoláskorban, kamasz, serdülőkorban is beszélünk depresszióról. Ebben a korban is diagnosztizálnak ilyen jellegű problémákat. Miközben ezeket a hangulati sajátosságokat árnyalja az életkori sajátosság. Gondoljunk csak a serdülőkorra. Serdülőkorban amúgy is, tehát a serdülőkorra az jellemző, egyik legfontosabb jellemzője, hogy ingadozás, erős ingadozás van a különböző állapotok, hangulatok, érzelmi érzelmek között, de hogy ez az életkori sajátosság számlájára írható, és egyáltalán nem rendellenesség. Amikor a precízen hangulat zavart és nagyon biztosan ilyen jellegű problémákat tudunk diagnosztizálni, az a fiatal felnőtt kor, de hogy masszívan többnyire a fiatal felnőtt kor az érzékeny életkor, tehát ilyen 18-19-20 éves korban szokták masszívan felütni a fejüket az ilyen jellegű gondok, ilyenkor már diagnózisokat is kapnak az egyének, mert persze, hogy össze szalad a család és elviszi, vagy a barátok, rokonok elviszik az egyént orvoshoz. Amúgy ma már arról szól a pszichiátria és pszichológia szakirodalma, hogy nem feltétlenül kellene sietnünk a diagnózissal és a felcímkézéssel, így értem a diagnózist. Különösen terápiában egyénhez viszonyulunk, és nem a diagnózishoz viszonyulunk. A diagnózis mögött nagyon fontos meglátni az egyént, Ezt szoktuk tanítani is, hogy diagnózis ide-oda, nekünk az egyénnel van dolgunk, vele van egy terápiás helyzetünk. Részben értem én, hogy miért tartják sokan fölöslegesnek, vagy akár kiiktathatónak azt, hogy az egyéneket diagnosztizáltan felcímkézzük, és így tartsuk számon. Vannak esetek szerintem is, amikor nem lenne szükség, jobbat tenne úgy az egyénnek, mint környezetének. Tehát ne siessünk, szoktam mondani ezekkel a nagy szavakkal, és azzal sem, hogy belehelyezkedjünk, és belekényelmesedjünk abba, hogy például nekem bipoláris zavarom van, és ennyi, és akkor a kocka el van vetve.
Jártunkban, keltünkben sokszor halljuk, vagy beszélgettünk valakivel, és például azzal, akivel, mint tudom én, évek óta nem találkoztunk, megtudjuk, hogy vele mi történt az elmúlt években, és akkor azt kell valamire mondjuk, hogy jaj, hogyha én lettem volna a te helyedbe, a te helyzetedbe, biztos, hogy depressziós lettem volna, vagy megbolondultam volna, vagy nem bírtam volna ki, vagy ehhez hasonlók, de erre gondolva következik a kérdés, hogy milyen biológiai és pszichológiai tényezők hajlamosíthatnak valakit a hangulatzavarokra.
Igen, a hangulatzavarok
van, aki túlél olyan dolgokat, hogy távol áll a depressziótól, távol áll mindentől, mint hogyha épp egy favágó lenne, és nem érez semmit talán.
Vagy igen, csak nagyon jó a megküzdése, és nagyon jó a rezilienciája. Több tényező együttese váltja ki a hangulatzavarokat, és fontos, hogy megint ne csak egyben gondolkodjunk, általában 2-3-4 összejátszanak, összebeszélnek, és úgy kezdenek ki minket. Egyik legfontosabb az, hogy az agyunk kémiai folyamata, tehát hogy számolnunk kell azzal, hogy az agyunk kémiai folyamata nagyon gyakran megváltozik ilyen esetekben, amikor hangulatzavarokról beszélünk. Éppen ezért fontos a bizonyos esetekben a gyógyszer használat, a gyógyszer szedés, mondja a pszichológus, akik mi elsősorban a terápiában és a terápia által gyógyuló egyénben hiszünk. Szerintem nem szabad és nem kell ennyire egyoldalúan lássuk ezt a dolgot, van, amikor nagyon is szükség van a gyógyszerre, kell, és gyógyszer nélkül nem lehet. Van, amikor nem lehet gyógyszeres kezelés nélkül terápiás folyamatba kezdeni, mert az egyén nincs olyan állapotban, és ameddig nem hozza magát állapotba, hogy érdemben indítsuk a terápiás beszélgetéseket, addig ezt nagyon nincs miért erőltetni. Tehát, hogy az agyunk kémiai folyamatai az esetek döntő többségében megváltozik, és ez egyik ok lehet. Egy másik ok lehet a hormonális változás, ezt már az elején a felvezetőben említettem. Genetikai tényezők is fontos szerepet játszanak, megszokták kérdezni pszichiáterek, hogy van-e a családban erre hajlam, fordult-e elő, hozunk-e a staférungunkba ilyen jellegű problémákat, tehát hogy a genetikai tényező fontos. A szorongásos zavarok is nagy szerepet játszanak a hangulatzavarok kialakulásában. Például egy trauma, hirtelen halál, hirtelen súlyos diagnózis, tudomásul vétele, tehát ezek beindíthatják, kiválthatják, és jobban beindíthatják a folyamatot. Tehát, hogy traumák fel nem dolgozottsága mindenképpen. A stressz, a munkahelyi stressz, a párkapcsolati stressz, a sokat említett mindennemű stressz egyértelműen hozzájárul a hangulat problémákhoz. Krónikus beteg betegségek is, most, hogy így gondolkodom, egy kicsit orvos irányba, krónikus betegségek, mellékterméke, vagy lelki szövődményei is lehet a hangulat megpicsaklás, vagy egyenesen a hangulat betegség. És sok mindent felsoroltam, és talán még sorolhatnám, de ez nagyon fontos, hogy ezekből néhány összejátszik, együtt játszik, és nem egy, többnyire nem egy váltja ki.
Egyes elmegyógyászok állítják azt, hogy a gyermek iszik talán azért, mert a szülei is ittak. Vagy elvált szülők gyermeke, hát akkor a gyermeknek sem lesz valami felhőtlen az életem. Nem tudom, hogy mit igazolnak a statisztikák, nem hinném, hogy pont így és pont ezt. Nem vagyok én orvos, és így nem tisztségem, hogy ezt vitassam, de itt ül mellettem a szakember, hogy azt kérdezzük meg, hogy van-e genetikai hajlam ezekre a betegségekre?
A mely betegségre?
Tehát a hangulatzavar.
Igen, tehát hogy ezt mondtam az előbb is, hogy igen, a batyunkban hozhatjuk az erre való hajlamot. De a hajlam nem azt jelenti, hogy ez meg is fog jelenni, fel is fog törni, felszínre fog törni. Azért, mert apám alkoholista volt, nem egyértelmű, hogy én is alkoholista leszek. Hozhatom én a batyunkban az erre való hajlamot. Nagyon jó, hogyha tudatosítom. Ha tudatosítom, azért jó, mert a lámpáim felkapcsolva hagyom, és tudom, hogy nekem ezzel dolgom van, lehet, vigyázzak erre az ügyre, mert akár hajlamos lehetek erre. De ez nem jelenti azt, hogy én egyértelműen az leszek. Főleg, hogyha ennyire tudatosan és ennyire lámpa felkapcsolósan viszonyulok az alkoholhoz, ugyanígy a váláshoz, és bármelyik más történethez, amit példaként, a rossz példa is példa, példaként láttunk a szüleinknél, nem feltétlenül kell kövessük, vagy követjük azt az utat. Nagyon szép példák vannak arra, hogy a gyerekek kitérőt tesznek, és pontosan nem lépnek arra a sávra, amit a szüleik tapostak.
Kinga, hogyan befolyásolják a környezeti tényezők, mint például a munkahelyi stressz, vagy a családi problémák, a hangulatzavarok kialakulását.
Egyenesen arányosan, de hogy a környezeti tényezőkhöz tartozik például az említett családi modell is. Tehát az, amit láttunk, hogy kell viszonyulni például a lehangoltsághoz. Egy jó modell arra, hogy ilyenkor kiakadunk, vagy nem akadunk ki, vagy veszekszünk, vagy nem veszekszünk. Tehát, hogy ezek is környezeti tényezők, modellek, amelyeket hozunk, megörökítettünk az emlékezetünkben. A jelen munkahelyi stressze, a jelen párkapcsolati problémája mindenképpen felfokozza ezt a problémát, és közben kérdezhetnéd joggal, hogy ki nem szembesül mindennapi stresszel, vagy párkapcsolati munkahelyi problémával, szinte mindannyiunknak ügyünk van ezzel, és közünk volt ehhez, vagy van. A kérdés az, hogy mennyit teszünk azért, hogy ezeket kivédjük, ezekkel boldoguljunk, ezeket jó helyre helyezzük, ezeket ne felgyűjtsük, hanem szisztematikusan kieresszük, és itt akkor azt hiszem, hogy az a kérdés, hogy mit tehetünk a környezeti hatásokkal, amelyek minden nap érnek minket, mit tehetünk a hétköznapjainkban, hogy ne legyenek rossz hatással ránk hosszú távon. És akkor az öngondoskodás jut elsősorban eszembe. Minden ember ugye saját életének kovácsolója, saját stresszének kovácsa. Ez azt jelenti, hogy szerintem egyik legnagyobb ajándék, hogyha az ember megtalálja magának és magában, hogy azt a módot, azt a forrást, ahogy a leghatékonyabban levezetheti a stresszt, a feszültséget, a dühöt, az indulatot, a szorongást, Azt hiszem, ez mindennapos házi feladatunk az evés-ivás alváson kívül, hogy gondoskodjunk a mindennapi stressz levezetéséről, és ne gyűjtögessük.
Hangulat, zavarok. Vajon akkor miről beszélhetünk ebben az esetben? Betegségről, vagy inkább, most idézőjelesen mondva, csak egy állapotról?
Lehet állapot, és lehet betegség. Ez egy kontinuumon van, vagy helyezkedhető el, úgy emlékszünk erre a matematikában, matematika órákon felrajzolt kontinuumra, táblára. És én ezt valahogy mindig ezen a kontinuumon képzelem el, hogy annak függvényében, hogy éppen hol van az állapot, lehet egy megingás, lehet egy ingadozás, lehet egy problémás hét, hónap, és lehet betegség, egyértelműen lehet betegség, súlyos, mély depresszió, vagy bipolaritás, egy betegség, amit nem lehet és nem szabad egyedül kezelni, mindenképpen szakorvosi és szerintem pszichológus segítsége szükségeltetik.
A hormonális változások, már beszéltünk erről pár mondatban, mint például a pubertás vagy a menopauza esetben. Mennyire hatnak a hisztizésen kívül a hangulatzavarokra?
Egyértelműen. Nagyon befolyásolják, azt tudja leginkább, aki benne van. Igen. A megingásokat, az ingadozásokat mindenképpen érzékeli az egyén. Itt is azt hiszem, hogy az a jó recept, hogy azon túl, hogy az ember érzékeli, hogy történik valami, vagy valami furcsa történik, ne gondolja, hogy és ne érezze magát felhatalmazva, hogy akkor jöhet a dű, az indulat, a tombolás néhány napja vagy időszaka, ezt serdülőkre értem, hanem pontosan kicsit önreflektívebben szerintem lehet viszonyulni ezekhez. Érzékelem, ez van, az én problémám, az én ügyem, mit tehetek, hogy ne legyen a más problémája, a más ügye. Premenstruációs vagy menopauza esetén feltétlenül ezt gondolom, hogy az önkontroll, az önreflektív viszonyulás a helyzethez nagyon fontos lenne, és persze nem ártana a környezet támogatása vagy megsegítése ezekben a napokban vagy időszakban, és a serdülőkorban meg egyértelműen egy másfajta bánásmódot, egy másfajta viszonyulást feltételez az állapot úgy a serdülő, mint a környezet részéről, és a környezet számára is legalább annyira akkora kihívás a dolog, mint a célszemélynek, tehát hogy a serdülőnek. Hát, hogy ez egy nehéz időszak, mindenképpen nehéz időszak.
Használjuk ki az utolsó két percet is, Kinga. Hogyan zajlik a hangulatzavarok diagnosztizálása a gyakorlatban? Mi történik a pszichológusnál, mi történik a pszichiáternél, az elmegyógyásznál? Ki hogy gondolkodik? Mert a különbségek bizony mindenképpen megvannak.
Én azt tudom, hogy mi pszichológusok, terapeuták, hogy gondolkodunk ebben. Biztos, hogy a beszélgetés elején kiderül, hogy saját indítatásból, vagy egy diagnózis folytán folyamodik hozzánk, vagy hozzám. Én ezt, ha lehet, vagy ha a kliens nem ragaszkodik hozzá, az elején nem is kérdezem meg, hanem arról kérdezem, hogy miért jött, mi van, mit érzékel, mi változott meg, mi zavarja, mi nem funkcionál úgy, mint eddig, és abból kirajzolódik valami. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy megfogalmazzam, hogy ez most depresszió vagy bipoláris zavar, inkább a megváltozott funkciókhoz, a nehézséghez, a problémához témához szeretek viszonyulni, amennyiben kiderül a diagnózis, vagy egyenesen diagnózissal jön az egyén, akkor az meg ott van a levegőbe, és kell kezdeni azzal is valamit, hogy akkor ez hogy hat rá, milyen neki, milyen perspektívába gondolkodhatunk, mit tehet ő, mit tehetek én, mit tehet a szakorvos, és így tovább. Szerintem pszichiáternél is hasonlóképpen történik, persze mellett ott van a gyógyszerekben való gondolkodás lehetősége, esélye gyakran ezzel is jár, és olyan jó lenne, és remélem, hogy nem utópiákban gondolkodom, hogy erősebb, mélyrehatóbb, alaposabb együttműködés szülessen pszichiáter, pszichológus, családorvosok között ilyen ügyben, mert sokszor tapasztalom azt, hogy elmegy külön a pszichiáterhez, elmegy külön a pszichológushoz, mi egymásról nem tudunk, külön történik ez, nem beszélve a házi orvosról, és valahogy ezeknek az ügyeknek találkozniuk kellene, és illene hatékony a kommunikáció, a kezelés, az épülés, a gyógyulás.
És ahogy mondani szoktam, a következő kérdésre még hintsük el a port, és majd aztán innen fogjuk folytatni a közeljövőben ezt a beszélgetést, hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni, és hogyan találhatunk megfelelő pszichológust vagy pszichiátert.
Akkor forduljunk szakemberhez, amikor az a belső hang, az a mindenkiben kommunikáló belső hang jelzi, hogy valami nem stimmel, nem kell világvégét várni, szerintem még akkor is jobb elmenni szakember véleményét kikérni, hogyha nincs hihetetlen nagy probléma. Az emberek többsége akkor megy, amikor ég a ház, és ez nem feltétlenül jó dolog. Amúgy a rendszeres, hogyha komolyan vennénk a rendszeres ellenőrzést ilyen témában is, vagy ilyen területen is, akkor ez úgy kiderülne évente, hogy mi a helyzet, minimum évente, hogy mi a helyzet, és nem az lenne, hogy egyszer csak beüt a krak, és világvége történik, és ránk szakad a ház. A második kérdésed mi volt?
Most már nem üt időre. Kedves Kinga, az időt nézve szép lassan az összhang végéhez közeledünk, vagy már ott is vagyunk, a mai témánkat nem sikerül befejezni, így javasoljuk, hogy egy későbbi műsorunkban még folytassuk ezt a beszélgetést. Most azonban köszönjük a válaszokat, köszönjük a beszélgetést, és azt is köszönjük természetesen, hogy velünk voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm a jó kérdéseket.
Köszönjük mi is még egyszer a válaszokat, kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Bak Miklósi Kinga, a pasztorálpszichológus szupervizor nevében is. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.